Jézus lelkeiről jelöltetett ki beszélnem. És amikor az első oldalat, amikor megláttam ezt a témát, akkor az volt, hogy te jó ég, mi a csubát tudok én még itt mondani? Abban a közösségben, ahol most kaptam múlt héten a kezemben az előző elnök prédikációit tartalmazó kötetet, amelynek a címe az elszélet nyájja, reménysége. És elkövettem azt a hibát, nem hiba, hogy bele is olvastam, és találtam benne nem kevesebb, mint 4 mély igehirdetés erről a témáról. Hogy ezen tudom, hogy azt gondoltam, hogy én erről már nem tudom tudni újat mondani. Ráadásul az ember belegondol, hogy akár innen is, meg az egyház többi templomában is hány szószékről, hányszor volt már szó Jézus bárányairól és Jézusról, mint jó pásztorról, akkor személyképpen felejtheti magát. És még ehhez az is hozzátartozik, hogy én bár régen elvégeztem a teológiát, meg még doktorátum is Ószövetségből, de a prédikációs karrieremet viszonylag későn kezdtem. Úgyhogy témáról még így nem prédikáltam, mindig csak kívül. Igazszakaszokról szépen elolvastam, héberül görögül lefordítottam, megfeketáltam, és a többi, de az, hogy egy témát átfogjak, ilyen még nem történt. Ennyi volt a magyarázkodás része. Aztán elkezdtem szisztematikusan végigolvasni az előbúrát, előre kijelölt szakaszokat, meg még sok mást is hozzáolvastam. És bár az utóbbi időzen megtanultam, hogy semmit ne lepődjek már meg, azon én is elcsodálkoztam, hogy elkezdett kivázolódni, hogy mi az, amit én most itt el tudnék, és el is szeretnék mondani nektek erről a témáról. Onnan kezdeném, ahol sok prédikáció véget ér, mégpedig Jézusnál. Innen szeretnék kiindulni, mert ez az alap, és ezt most nem szeretném sokáig magyarázni, pedig sokáig lehetne, és bizonyos szempontból majd még fogom is. Hogy onnan kezdeném, hogy Jézus a jó pásztor. János evangéliumának 10. fejezetéből olvasom az első 18 verset. Tehát János evangéliumának 10. fejezete 1-18-ig. Bizony-bizony mondom nektek, aki nem az ajtón megy be a juhok aknába, hanem másfelől hatol be, az tolvaj és rabló. De aki az ajtón megy be, az a juhok pásztora. Ennek ajtót nyit az ajtóőr, és a juhok hallgatnak a hangjára. A maga juhait pedig nevükre szólítja és kivezeti. Amikor a maga juhait mind kivezeti, előttük jár, és a juhok követik, mert ismerik a hangját. Idegen pedig nem követnek, hanem elfutnak tőle, mert az idegenek hangját nem ismerik. Ezt a példázatot mondta nekik Jézus, de ők nem értették, mit jelent, amit mondott nekik. Jézus tehát így szólt hozzájuk. Bizony-bizony mondom néktek, én vagyok a juhok ajtaja. Aki én előttem jött, mint tolvaj és rabló, de a juhok nem is hallgattak rájuk. Én vagyok az ajtó. Ha valaki rajtam átmegy be, megtartati. Az bejár és kijár, és legelőre talál. A tolvaj csak azért jön, hogy lopjon, öljön és pusztítson. Én azért jöttem, hogy életük legyen, sőt, bőségben éljenek. Én vagyok a jó pásztor. A jó pásztor életét adja a juhokért. Aki véres és nem pásztor, akinek a juhok nem tulajdonai, látja a farkas jönni, elhagyja a juhokat és elfut. A farkas pedig elhagyja és elszéleszti őket. A véres azért fut el, mert csak véres és nem törődik a juhokkal. Én vagyok a jó pásztor, én ismerem az enyémet és az enyém ismernek engem. Ahogyan az Atya ismer engem, én is úgy ismerem az Atyát. És én életemet adom a juhokért. Más juhaim is vannak nekem, amelyek nem ebből az akkordból valók. Azokat is vezetnék el, és hallgatni is fognak a hangomra. És akkor lesz egy nyelv, egy pásztor. Azért szeret engem az Atya, mert én odaadom az életemet, hogy aztán újra visszavegyem. Senki sem veheti el tőlem. Én magamtól adom oda. Hatalmam van arra, hogy odaadjam, hatalmam van arra is, hogy ismét visszavegyem. Ezt a küldetést kaptam az én Atyámtól. Napokig elemeztették ezt a szakaszt, a megváltás misztériumának ezt a gyönyörű összefoglalását. Én azonban most csak két verset szeretnék kiemelni belőle. A 16. vers végén, amely így hangzik, és akkor lesz egy nyáj, egy pásztor, illetve a 14. verset, én vagyok a jó pásztor, én ismerem az enyémet, és az enyém ismernek engem. Az a kérdés merült fel bennem ma, hogy mit jelent mindez közösségünkre nézve. Mit jelent mindez annak a közösségnek, aki ehhez a nyelvhoz tartozónak szeretné tekinteni magát? Mit jelent egy olyan pásztor nyájához tartozni, aki halálával és feltámadásával felfoghatatlanul sokat ígér és ad az őt ismerő és az általa ismert nyájnak? 10. versben ezt mondja a szöveg, a tolvaj csak azért jön, hogy lopjon, öljön és pusztítson. Én azért jöttem, hogy életük legyen, sőt, bőségben éljenek. És később a 27-28. versben, ezt nem olvastam az előbb, az én juhaim hallgatnak a hangomra, és én ismerem őket, ők pedig követnek engem. Én örök életet adok neki, és nem vesznek el soha, mert senki sem ragadhatja ki őket az én kezemből. Kérdem én, ki ne akarna egy ilyen közösség tagja lenni? Azt gondolom, hogy akik ma itt összegyűltünk, valamilyen formában mind szeretnénk ismerni, jobban megismerni ezt a pásztort. Szeretnénk ismerkedni a nyájjal is, amely hozzátartozik. Sokan el is köteleződtünk ehhez a pásztorhoz és ehhez a nyájhoz. Hallottuk a hangját, és követni igyekszünk a hívását. És ismerni véljük egymást is, a nyájhoz tartozókat, a nagybetűs pásztor nyájának tagjait. Arcokat láttam és látok magam előtt. Ismerős, meghitt, kedves arcokat. Lelkészek arcait, akik nem pusztán a nyájhoz csatlakoztak, de Péterhez hasonlóan felszólítást is kaptak Jézus juhainak legeltetésére. Olyan lelkészek arcait látom, nem csak innen, de más felekezetekből is magam előtt, akik ezzel a küldetéssel sokszor erejükön felül is dolgoznak a rájuk bizottakért. Látom magam előtt gyülekezeti tagok arcait, beszélgetőkörök vezetőjét, karvezetőkét. Azokért, akik fuvarozásban, pakolásban, főzésben segítenek, akik a gyerekekkel foglalkoznak. Tanárok arcát, szociális munkásokért, hivatali dolgozókért, szakácsokért, takarítókért, vagy jogiszakértőként. Olyan emberekért, akik gyülekezeti közösségeikben és világi közösségeikben is elkötelezetten és örömmel vállalják, hogy ki az, aki ismeri őket, és akit ők is ismernek. És látok olyan emberek arcát is, akik ismerik ezt a pásztort, és szeretnének is hallgatni a hangjára, de még nem tudják, hogy pontosan hogyan. Akiknek kissé hihetetlen ez az egész megváltás történet, és nem kívánnak az örök élet ingyenső reményében végető birkanyájá válni. Én hiszem azt, hogy Jézus őket is ismeri. És ha volna egy ilyen ember, mert pedig miért ne lehetne, a megnyugtatásukra gondolom, ehhez a nyájhoz tartozni nem szolgai végetést jelent. És a legkevésbé sem uniformizál. Ráadásul paradox módon nagyobb szabadságot biztosít, mint bármi más. És ezzel át is térnénk a következő ige szakaszra, amely talán segít megmagyarázni, hogy hogyan lehet közösséghez tartozni, és mégis szabadnak maradni. Illetve mit jelent egyáltalán, és milyen következményekkel jár, ha Jézus közösségéhez tartozunk. És hogy ki mindenki tartozhat, tartozik hozzá. Lukács evangéliumából olvasom a 15. fejezet első 7 versét. A vámszedők és a bűnösök mindjárt igyekeztek Jézushoz, hogy hallgassák őt. A farizeusok és az írástudók pedig így zúgolódtak. Ez bűnösöket fogad magához és együtt teszik velük. Ő erre azt a példázatot mondta nekik. Ha valakinek közületek 100 ruha van, és elveszik közülük egyet, vajon nem hagyja ott a 99-et a pusztában, és nem megy el addig az elveszett után, amíg meg nem találja. És ha megtalálta, felveszi a vállára örömében, hazamegy, összehívja barátaid és szomszédait, majd így szól hozzájuk. Örüljetek velem, mert megtaláltam az elveszett ivómat. Mondom nektek, hogy ugyanígy nagyobb öröm lesz, amelyben egyetlen megtérő bűnösen, mint 99 igazia, akinek nincs szüksége megtérésre. Bizonyára mindenki ismeri ezt a történetet, és az utána következő 10 drachma történetét is, amely 10 pénzecskéből, amikor egy eltűnik, akkor az asszony, aki él a pénzt, tűvé tesz mindent, hogy azt az egyet megtalálja. És ezek után következik annak a fiúnak a példázata, a története, aki elvádálja az apai örökséget, ám amikor hazakullog, az apja tártalokkal fogadja. Testvérének legnagyobb megtekedésére. És ezen a ponton, mielőtt tovább mennék, az eddigiek közé a saját harcomat is behelyezném. És itt első körben azért csak az enyémet, mert nem tisztem megítélni, hogy félreért a szabadságvárból, ki hányszor futott, és fut el az atyai házból. Magamról el tudom mondani, hogy megtettem. Hogy kincseket kaptam, és ezzel máshol kerestem a szabadságot, a boldogságot. Sőt, jó birkaként elveszítettem szemmel a pásztor. De azt is el tudom mondani, hogy saját bőrömön tapasztaltam meg, hogy ez a pásztor addig nem nyugodott, amíg utána nem jött, és biztonságban nem helyezett. Hát most valami másról is szeretnék beszélni. A 3 történetben, tehát az elveszett lyuk, az elveszett drachma és az elveszett fiú történetében közös szerintem, hogy az egységről, a teljességről szólnak. És az egység és teljesség jegyében kérem, hogy akik hátul állnak és szeretnének helyet foglalni, azok nyugodtan foglaljanak helyet, mert egyáltalán nem szólnak. És a teljességről szólnak ezek a történetek, és azért mondom, mert szerintem nem azért, vagy nem csak azért van nagyobb öröm az egy elveszett és megtalált bárány és drachma, illetve a visszatérő fiú miatt, mert a többi ne lenne értékes. Nem. Értékes mind a 100 lyuk. És mind a 10 drachma. Ahogy az édesapának minden egyes gyermeke értékes. De, és számomra ez egy központi gondolat, együtt, közösségként képviselnek mással össze nem hasonlítható és felülmutatlan értéket. Ezért ekkora öröm az egy elveszett megtalálása. Mert nélküle nem áll össze az egész. A teljesség megtörik, ha a közösség tagjai kifelé kényszerülnek. És ebben sokszor legalább annyira felelős a 99 igaz, mint az egy bűnös. Gustavo Gutiérrez, a felszabadítási teológia egyik alapító atya, azt írja egy helyen. Az igazi kérdés mind délen, mind északon, nyugaton és keleten, a periférián és a központban, hogy rendelkezésre állnak-e azok a lehetőségek, amelyek elvezetnek az autentikus emberi lét teljességéhez, egy szabad élethez. Olyan szabadsághoz, amely egyszerre folyamat és történelmi vívmány. Felszabadítási teológia az 1960-as évek Dél-Amerikájában indult útjára egy olyan környezetből, amelyet katasztrofális belpolitikai helyzet, szociális egyenlőtlenségek, a lakosság egyre nagyobb részének nyomora és a katonai diktatúrák kegyetlensége jellemzett. Ebben a kontextusban szólaltak meg olyan teológusok és papok, akik tudták, hogy ezzel a megszólalással az uralkodó elit haragját, így akár börtönt vagy halált is vonhatnak magukra. Mégis megszólaltak, mert tudták azt is, hogy ők nem függenek a világi hatalmaktól, mert egy sokkal nagyobb pásztor kezében vannak. Ám a közösség, amelynek részei, nem lesz egész azok nélkül, akiket az állam megnyomorít. A szegények, az árvák, a menekültek, a gonoszul megalkotott törvények miatt bebörtönzöttek nélkül. És itt újabb arcok úsznak elém. Elém jön az árva arca, akit amikor bántanak, csak magában tud zokogni, mert nincs kihez menekülnie. Látom magam előtt alkoholistákban, tehát akik nem bírják kiverekedni magukat a függőség rabságából. Menekülő asszonyok, férfiak és gyermekek arcát, akik csak biztonságra vágynak, de elutasítást kapnak. Magyar elrombodás, meleg ruha vagy élelem helyett. Vagy annak a lánynak az arcát, aki a bőrszíne miatt nem kap munkát. És ezeket az arcokat nem csak mi látjuk. Ők is látnak. Az ő szívük is érez. És ők ugyanúgy részei a közösségnek, mint a 99 igaz. Akikért nem kóboroltak el, mert szépen beleülnek a rendszerbe. Most. Még. Egy másik híres felszabadítás teológus, Ernesto Cardenal tollából született az a Zsoltár epirat, amely az ő szemszögükből szólítja meg a pásztort. A 22. Zsoltár epiratát olvasom. Én Istenem, miért hagytál meg engem? Karikatúra lett belőlem, megutál, megvett minden ember. Az újságcikket kigúnyol, körülvesznek páncélautókkal, géppuskacsövek céloznak rám. Elektromos szöges drótok közébe kerítettek. Minden napon előlem cigárnak. Bőrömre puszta szállat sütöttek. Drótcsövény mögül fotografálnak. Számos a csontom, mint röntgenképen. Papírjaimat mind elhozták. Mezitnek gázhangrába kurcoltak. Cipőm, ruhában megosztozkodtak. Morfium vágyban üvöltök, sem hallják. A kényszerzőkban trésében jelölök, nyöszörök éjjelte elmosztályon, gyógyíthatatlan a kórtermére. Öreg otthonban, fertőzöttek között. Idegklinikán berejték ez a vívok halállal végső csatákat. Oxigén sátor alatt üldökön. Hull a könnyen rendőrszobában, fegyházudvarában, a kínzókamrában, árvák menetében. Radioaktív fertőzött vagyok, kerülnek, mint a ragályos fertőzött. Mégis, én mégis rólad beszélek testvéreimnek. Dicsérlek téged híveid közt a gyülekezetben. Hallja a nép, hogy dalolni kezdtek, hogy himnusz zengek. A szegényeknek terül az asztal. Fiaink akkor ünnepetőnek, lakomájuk lesz a mieinknek. Az lesz az ünnep. Micsoda ünnep. De kik azok a testvérek? Kik a név? Ki a gyülekezet közössége? Kik a mieink? Ki az a 99 másik, akikkel társak vagyunk a közösségben? Erre az eddigiek alapján azt mondhatnánk, mindazok a testvéreink, akik felismerték Isten akaratát és megpróbálnak azt szerint élni, meg, mivel szociálisan elkötelezettek vagyunk, mindazok, akiket ki kell állnunk egy elnyomó hatalommal szemben. Nekem már ez is elég feladat lenne, hiszen akik már dolgoztak vagy éltek közösségben, akár egy család közösségében is, azok tudják, hogy mennyi áldozattal jár ez. Örömmel, de áldozattal is. Hogy azért, hogy én ma itt beszélhessek nektek, hány családtagom ma úgy tetszik munkaidejére volt szükség, amikor a kisfiamra vigyáztak, vagy ápoltak, amikor a hét közepén kiderült ez a hörkurú. De persze édes teher is ez, hiszen nagyon szeretjük egymást, és örömmel veszünk részt egymás életében, segítjük egymást. Ugyanez meg nehezebb egy tágabb közösségben, ahol nem mindenki ugyanúgy szimpatikus egymásnak. Mégis együtt kellene működnünk. Hát még ha egy közösségben kifejezett antipátiák kezdenek el működni, és egyének vagy csoportok elkezdenek gonoszkodni egymással. Ez esetben a másikat ugyanúgy nem kell társnak tekinteni. És itt szeretném idézni a harmadik nagy csokrot, amelynek közepén szintén az elméleti példázata áll, de egészen más kontextusban. Máté evangéliumában a 18. fejezetéről van szó, amelynek elején a kisgyermekek példázata áll. Ennek a végéről, tehát a kisgyermekek példázatának végétől olvasom a 18. fejezet végéig a szakaszt, tehát Máté evangéliumában a 18. fejezete, 10-től a 35. versig. Vigyázzatok, hogy egyet se vessetek meg kicsinek közül, mert mondom nektek, hogy angyalaik mindenkor látják a mennyben az én mennyei atyám arcát. Mert az ember fia azért jött, hogy megmentse, ami elveszett. Mit gondoltok, ha egy embernek 100 ruha van, és eltéved közülük egy, nem hagyja el ott a 99-et a hegyekben, és nem megy el megkeresni az eltévedtet. Ha azután megtalálja, bizony mondom néktek, jobban örül neki, mint annak a 99-nek, amelyik nem tévedt el. Ugyanígy, aki mennyei atyátok sem akarja, hogy elveszten egy is a kicsinyek közül. Ha vérkezik atyád fia, menj el hozzá, intsd meg négy szem közt, ha hallgat rád, megverted atyád fia. Ha pedig nem hallgat rád, végig magad mellé vég egy vagy két ember, hogy két vagy három tanú szava erősítsen meg minden vallomást. Ha nem hallgat rájuk, mondd meg a gyülekezetnek, ha pedig a gyülekezetre sem hallgat, tekintsd olyannak, mint a pogányt vagy a vámszedőt. Bizony mondom néktek, amit megköttök a földön, kötve lesz a mennyben is, amit pedig feloldotok a földön, oldva lesz a mennyben is. Bizony mondom néktek azt is, hogy ha közületek ketten egyetértenek a földön, mind abban, amit kérlek, azt mind megadja nekik az én mennyei atyám. Mert ahol ketten vagy hárman összegyűlnek az én nevemben, ott vagyok közöttük. Akkor Péter oda ment hozzá, és ezt kérdezte tőle. Uram, hányszor védkezhet ellenem az én atyám fia, úgyhogy én megbocsássak neki? Még kétszer is? Jézus így válaszolt. Nem azt mondom neked, hogy hétszer, hanem még 70-szer hétszer is. Ezért hasonló a mennyek országa egy királyhoz, aki számadást akart tartani szolgáival. Amikor hozzákezdett, vittek eléje egy szolgát, aki 10 000 talentummal volt adósa. Mivel nem volt miből fizetnie, megparancsolta az úr, hogy adják el őt és feleségét, gyermekeit és mindenét, amilyen van, és fizessen. A szolga erre leborult előtte, és így esetezett. Légy türelemmel hozzám, és mindent megfizetek neked. Az úr pedig megszánta a szolgát, elbocsátotta és elengedte az adósságát. Amikor azonban eltávozott a szolga, összetalálkozott egyik szolgatársával, aki 100 dénárral tartozott neki. Megragadta, folytogatni kezdte, és ezt mondta neki. Fizesd meg, amivel tartozom. Szolgatársaiakkor leborult előtte, és így kérlelte. Légy türelemmel hozzám, és mindent megfizetek neked. De az nem engedett, hanem elment a börtönbe, vetett előtt, amíg meg nem fizeti tartozását. Amikor szolgatársai látták, hogy mi történt, nagyon felháborodtak. Elmentek és jelentették uruknak mindazt, ami történt. Akkor magához hívatta a lökre, és így szólt hozzá. Gonosz szolga. Elengedtem minden tartozásodat, mivel könyörögtél nekem. Nem kellett volna neked is megkönyörülött szolgatásodon, amit én is megkönyörültem rajtad. És ekkor haragra rúgott ura, és átadta őt a húzéroknak, amíg meg nem fizeti neki az egész tartozását. Így tesz majd az én mennyei atyám is veletek, ha szívetekből meg nem bocsátotok mindenki az ő atya fiának. Ebben a fejezetben tehát az elvesztett jó példázata konkrétan a közösség együttéléseinek szabályaival kerül összefüggésbe. Olyan kérdésekkel, amelyek minden közösség életében felmerülnek. Ki a nagyobb? Ki az okosabb? És főleg, kinek van több hatalma? Erre az első válasz, aki a legkisebb, az a legnagyobb. És ha legkisebb vagy legkisebbnek tűnő hiányzik a közösségből, akkor ugyanúgy sérül az egész, mintha a hierarchia szerinti leghatalmasabb es neki. Jézus perspektívájából nincs különbség. Sőt. Már a deuteronomiumi királytörvény is hasonlóan botrányos elvárást fogalmaz meg, legalábbis világi szempontból botrányos, amikor a királynak kifejezetten megtiltja. Márha egy általán Izrael tényleg királyt akar, akkor kifejezetten megtiltja, hogy sok lova legyen, hogy sok felesége legyen, hogy vagyonban hozzon. Tehát a legfontosabb és az egyetlen, amit igazából csinálnia kell, hogy a Tórát olvassa, minél jobban megismeri és betartja. Ebben kell a leghatalmasabbá válnia, és ebben kell példává válnia a nép előtt, és hogyha ezt megteszi, akkor utána a többi már jön magától. Tehát a legnagyobbnak nem a vagyonosságban, a pompában, a luxusban kell példát mutatnia, hanem Isten törvényének ismeretében, tanulmányozásában és betartásában. Még ha Jézus ennél is tovább megy, itt, bizonyos szempontból ebben tehát még sincs semmi megdöbbentő vagy újdonság. Jól tudjuk, hogy Isten számára a világi hatalom inkább hátrány, vagy hogy könnyebb a tevének a tűfokán átmenni, mint gazdagnak az Isten országába bejutni. Ami a megdöbbentő, hogy a felolvasott fejezetben az úgynevezett gonosz szolga példázatában Jézus olyan feladat elé állítja a hallgatóit, amely megvalósíthatatlannak, vagy legalábbis borzasztóan nehéznek tűnik. A kérdésre, hogy hányszor védkezhetnek ellenünk úgy, hogy megbocsássunk, nem egy emberileg felfogható számot mond, nem azt mondja, hogy még 7-szer is, hanem még 70-szer 7-szer is. Majd újból elmond egy példázatot. Előtte pedig ezen a ponton további arcok rémlenek fel. A barát arca, aki pletykál a hátam mögött, miközben tudja, hogy ezzel kárt okoz nekem. A tanár arca, aki elvágja a tanítványát, mert az okos annála. A nő arca, amelyen szétdobik az elégedett mosoly, miközben boldogan zsidózik. A politikus arca, aki teleszórja a gyűlölet cikráival az országot, majd boldogan aratja le ennek praktikus vérjelit, amely az ő hatalmát erősíti. Vallási vezetők, lelkészek arca, akik elárultak mindeztek, amire felesültek. És most nekik is bocsássák meg? Ők is részei a közösségnek? Ők is lehetnek elveszett jogok? Egy nyájba tartozunk? Vagy inkább tartozhatnánk egy nyájba? Sajnos vagy szerencsére? A pásztorunk ugyanaz. És ez a pásztor azt mondta a hegyi beszéd végén, szeressétek ellenségeiteket. Lukács evangéliumának 6. fejezetét idézném még, a 27-től a 36. versig. Nektek azonban, akik hallgattok engem, ezt mondom. Szeressétek ellenségeiteket. Tegyetek jót azokkal, akik gyűlölnek titeket. Áldjátok azokat, akik átkoznak, és imádkozzatok azokért, akik bántanak titeket. Aki arcul ült, annak tartsd oda a másik arcodat is. És aki elveszi a felső ruhádat, attól alsó ruhádat se tagadd meg. Mindenkinek, aki kért tőled, adj, és attól, aki elveszi a tiédet, ne követel vissza. És amit szeretnétek, hogy az emberek veletek bánjanak, ti is úgy bánjatok velük. Ha azokat szeretitek, akik szeretnek titeket, mi a jutalmatok? Hiszen a bűnösök is szeretik azokat, akik őket szeretik. És ha azokkal tesztek jót, akik veletek jót tesznek, mi a jutalmatok? Hiszen a bűnösök is ugyanezt teszik. És ha azoknak adtok kölcsön, akiktől remélitek, hogy visszakapjátok, mi a jutalmatok? Bűnösök is adnak kölcsön bűnösöknek, hogy visszakapják azt, ami jár nekik. Ti azonban szeressétek ellenségeiteket. Tegyetek jót, és adjatok kölcsön, semmit sem várva érte. Nagy lesz akkor a jutalmatok, és a magasságos fiai lesztek, mert ő jóságos, a hálátlanok és gonoszok iránt. Legyetek irgalmasok, amint atyátok is irgalmas. Eddig sem beszéltünk könnyű kérdésekről, innentől pedig még nehezebb, legalábbis számomra biztos, hogy az. Hogyan szerethetném én az ellenségeimet? Hogyan szerethetném azokat az embereket, akikről tudom, hogy gondoztak, akik bántják azokat, akiket én szeretek? Ez azt hiszem, ahogy már mondtam is, emberileg szinte kivitelezhetetlen feladat. De mielőtt most elkeserítenék itt mindenkit, kaptunk hozzá eszközt az elkeseredettséghez, meg a lehetetlen feladatokhoz is, az ima eszközét. Azt mondja az írás, imádkozzatok azokért, akik bántalmaznak titeket. Illetve az előtt hoztam tárgyalt Máté evangéliumának 18. fejezetében, a gonosz szolga példázata előtt ez szerepel. Bizony mondom néktek azt is, hogyha közületek ketten egyetértenek a Földön mindabban, amit kérnek, azt mind megadja nekik az én mennyei Atyám. Mert ahol ketten vagy hárman összegyűlnek az én nevemben, ott vagyok közöttük. És itt térnék vissza oda, ahonnan elindultunk, János evangéliumának jó pásztorához, aki életét adja a juhaiért. Ő az, aki nem hagyja, hogy egy is elveszne közülük. Legyen az a mi szemünkben jó vagy rossz. Legyünk akár mi magunk. Ehhez a pásztorhoz imádkozhatunk hát, és őt kérhetjük, hogy áldja meg közösségeinket. Hogy meg tudjuk valósítani mindazt, ami emberileg lehetetlennek tűnik. Hogy egymást tisztelő, elismerő és ismerő, széthúzás és gonoszság helyett szeretetteli közösséget, teljes közösséget tagjaivá válhasson. Amen.